Testvérek, ma a kegyelmi ajándékokat lassan befejezzük, sokak örömére vagy bánatára, ezt mindenki döntse el maga, ugyanis elértünk a segítő ajándékokhoz. A segítő ajándékokhoz tartozik az a három vagy négy ajándék, az adakozás, mint kegyelmi ajándék, a gyámolítás és a könyörületesség kegyelmének ajándéka. Most egy helyről fogok igét olvasni, mert az előző hetekben már olvastuk az 1 Korintus 12:28-at, ahol a lelki ajándékoknak van egyfajta felsorolása, aztán olvastuk a Római Levél 12. rész 8. versét, ott is van néhány ajándéknak a felsorolása, ez a két hely, ahol ez a három ajándék felsorolva van. Most pedig keressük ki a 2. korintusi levelet, 9. rész, 6. és 9. verseit fogjuk olvasni. 2. korintusi levél, 9. rész, 6. és 9. verseit fennállva hallgassa meg a gyülekezet. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne keftelenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Amint megvan írva, bőkezően osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké. Segítő ajándékoknak a gyűjtő neve is jelzi, hogy segítő ajándékok, valaki segít, adakozik, valaki jótékonykodik, valaki szolgál, könyörül valakin, valakiken. Az első ajándék, amit tanulmányozni fogunk, az adakozás kegyelmi ajándéka, és itt egy picit messzebbről kezdjük el az ajándékot tanulmányozni, ugyanis az adakozásról általában tudunk beszélni a Biblia alapján, ahogy ezt tesszük, ez most nem volt jó, szóval, ahogy teszik és tesszük, a gyülekezetbe adakozunk, a tizedünket, a jövedelmünk tizedét adjuk missziós célra, a gyülekezet javára, amit a gyülekezet olyan dolgokra költ el, ami az önfenntartásával kapcsolatos, illetve más gyülekezeteknek a támogatása, vagy missziós jellegű kiadások, és sok-sok dolgot lehetne sorolni, ezt majd Rózsika néni a pénztár beszámolnál elmondja, hogy mire tudjuk költeni a tizedünket. Aztán ismerünk a Bibliából egy olyan adakozási formát, hogy alamizsna, amit a gazdagok vagy a tehetősek szoktak adni a szegényeknek. Ez a tizeden felül levő adakozás, és konkrétan élelemben járó juttatás, vagy pénz élelemre adva, konkrétan célodományként adva, hogy ebből élelmet, ruházatot vegyen az, aki erre rá van szorulva. Ismerjük a Bartimeusnak a történetét, és ott a lelki pásztorok egy jó képpel élhetnek, elmondhatják, hogy hogyan néztek ki abban az időben a kódusok. És a kódusok, a kéregetők, vagy a vakoknak volt egy bizonyos egyenruhája, ezt hadd mondjam most így, hogy nagy zsebek voltak rá aggatva, és ezekben a zsebekben lehetett beletenni az alamizsnát, amit a gazdagok adtak. Ez egy jó dolog volt, és így a gyülekezet, Izrael népe eltartotta azokat az embereket, akik szegény sorban éltek. Na most az Úr Jézus kicsit megpiszkálja ezt a fajta adakozást, mert ez egy kicsit eltorzult. Olyan irányba torzult el, hogy voltak, akik egy ilyen nagy fesztivált rendeztek, mielőtt odaadták volna a szendvicset, a kólát, meg a rágógumit annak a szegény embernek, hogy lássa mindenki az egész piac tér, hogy én most éppen alamizsnát adok. Jézus azt mondta, hogy ez így nem helyes, mert ez történjen titokban, és akkor kedves az Istennek is, és nem megalázó annak, aki ezt kapja, ezt az ajándékot. Aztán van a közösségi adakozás, amikor csak néhány igét hadd idézzek a Római Levél 12-13-ból. A szentek szükségeire adakozók, legyetek vendégszeretettet, és gyakoroljátok a vendéglátást. vagy a Macedóniának és Akhájának, hogy Jeruzsálembeli szentek szegényei részére némileg adakozzanak. Vagy gyógyékonyságról pedig, és az adakozásról el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Ez a zsidókhoz írt levél 13-16-ban van megírva. Amikor egyik gyülekezet gyűjt egy másik gyülekezet javára, vagy egy gyülekezet gyűjt egy misszionárus, vagy egy Isten szolgájának a javára, hogy a misszió előre haladjon. Ezt a fajta közösségi adakozást is ismerjük. Valamikor mi voltunk azok, akik adakoztunk, talán ebben az évben mi voltunk azok, akik ezt a fajta közösségi adakozást élveztük, áldásokban részesültünk, és volt is egy beszámoló az eddig befolyt közösségi adományokból, amit más gyülekezetek, más személyek az imaház felújítására, vásárlására adtak. Hogy ismerünk olyat, hogy támogatunk nagy gyülekezetként, most már nem így mondom, bocsánat, ki kell zökenjek ebből a debreceni tagságból, szóval debreceni gyülekezet támogat más-más lelkipásztorokat, akik erre rá vannak szorulva, mert a saját gyülekezete nem tud neki elég ellátást nyújtani. Ez is egyfajta közösségi adakozás, és látjuk az igében ennek az alapját. Maguk az apostolok kérik, az elén ők szervezik ennek az adománynak az eljutását, és megvan ennek az útja, hogy hogyan jut el. Részletesebben ebből a témában a 2 Korintus 8-9-et, ha elolvassuk otthon, két hosszú rész, bővebben kapunk tájékoztatást, illetve innen-onnan találunk az igéből utalást arra, hogy elküldik Pállal, elküldik más apostolokkal az adományokat. Nagyon gondosan kezelték ezeket a pénzeket, mint ahogy ma is van pénztárkönyv, van pénztáros, aki a befolyt adományokat könyveli, eljutatja, postán befizeti, bankon elutalja, most már sokféle lehetőség van, nem kell kísérgetni egymást, hanem ebbe segítségünkre vannak különböző intézmények. A karizma, az adakozás karizmája az egy különleges szó, és nem a tizednek a fordítása, vagy nem az alamizsnának, vagy nem a közösségi adakozásnak, mert erre mind-mind külön szavakat találunk a Bibliában, hanem erre egy külön szót ad az Új Szövetség, ami azt jelenti, hogy megosztja valakivel a javát. Facebookon, akik fent vannak, ismerjük azt a gombot, hogy megosztás. Hát van nekünk valamink, egy információnk, és azt megosztjuk azokkal, akikkel kapcsolatban vagyunk. Na valahogy így tudnám magyarázni, lehet, hogy a fiatalok ezt értették, idősebbeknek meg azt mondom, ahogy ezt gyakoroljátok is, hogy van két körtétek, az egyiket valakinek odaadjátok. Ez jelenti azt, hogy megosztani a javát. Akik ezt az ajándékot kapták az Istentől, ők nem gondolkodnak azon egy percig sem, hogy most adjanak, vagy ne adjanak, vagy miből adjanak, hanem ez olyan természetesen bennük van, olyan szeretettel és olyan alapvető hozzáállással tudnak adni, hogy nekük az a nem normális, akkor érzik magukat rosszul, hogyha nem adhatnak. És ez sokféle területen megnyilvánulhat. Van, aki tényleg, ahogy az ige írja, megosztja a javait, kinyitja a házát, kinyitja az autóját, elviszlek, vagy akár kölcsönölöm az autót. Volt egy testvér Debrecenben, aki vállalkozó, és van egy mikrobusza, de mondta, hogy ő nem tud elmenni ilyen misszióutakra, de úgy szeretne ebbe beszállni, és bármikor, amikor az ifjúságnak szüksége van egy 9 személyes kisbuszra, akkor itt a sluszkulcs, ő teletankolja, és azt mondta, hogy amennyiben megjárjuk az utat egy tankkal, akkor ne tankoljuk vissza, mert ő ezzel akar szolgálni. Hát aki tudja, hogy 9 személyes buszban mennyi üzemanyag fér, az tudja, hogy ez nem 5000 forintos adomány, hanem egy picivel több. Vagy van, aki az otthonát, a lakását tudja olyan szinten megosztani, hogy rengeteg vendég van nála, rengetegen megfordulnak, és sok embert befogad, sok embert vendégül lát, elszállásol, esetleg ebédet ad azoknak, akik erre rá vannak szorulva, és az a természetes, hogy nála idegenek vannak, vendégek vannak, és rosszul érzi magát, hogyha egy vendég nem akarja elfogadni ezt a fajta adományt, az ő szeretetét, mert ő ezzel készül, ezzel kíván szolgálni Istennek elsősorban, de azoknak is, akiket ő a házába befogad. Van az adakozás ajándékának egy másik oldala is, ami egy picivel nehezebb szintre emeli ezt az ajándékot. Isten azt szeretné, hogy növekedjen mindenki a saját elhívásában, a saját ajándékainak használatában, és akik ezt a fajta ajándékot kapják, néha erejükön felül is kell, hogy adakozzanak, nem azért, mert bárki őket erre kényszeríti, hanem gondolj abba bele, testvérem, hogy ha te belekerülsz, belemész egy nehéz helyzetbe, akkor két lehetőséged van. Az egyik meghátrálsz, és maradsz azon a lelki szinten, vagy Isten segítségével elvállod ezt a kihívást, vagy megpróbálod megoldani azt a problémát, és Isten segítségével, Isten kegyelmével át tudsz menni azon a falon, ahogy Dávid mondja, átugrok még azon a falon is, és Isten kihoz téged abból a nehéz helyzetből. Mi történik a hiteddel? Erősödni fog. Növekedni fog, mert nem egy könnyű próba volt az, hanem egy nehéz próba, de mivel átmentél rajta, hitáltal Isten segítségével, elhiszed azt, hogy most már erre is képes vagy, Istennek a áldásával, Isten segítségével. Ha ez így megvan, akkor gondoljunk most azokra, akik az adakozás ajándékát kapták, és Isten egy olyan adományt kér tőlük valakin keresztül, hogy azt mondják, hogy igen, akkor most oda kéne tenni magamat, de nincs ilyen lehetőségem most, nincs ilyen erőforrásom, hogy ezt megtegyem. Rengeteg imaház épült a századunk elején, most inkább már a múlt század elején, én még mondhatom, hogy akkor születtem. Szóval a múlt századunk elején rengeteg olyan imaház épült, ami olyan adakozásokból születtek meg az alapok, hogy valaki eladta a tehenét, az ma mondjuk egy autónak az árával betegszik, vagy eladta a lovát, vagy eladta a két lovát, vagy eladott bizonyos szántóföldeket, hogy egy bizonyos összeget abból, vagy az egész összeget az imaház építésére adják. Sok ilyen imaház van, amik már sajnos üresen állnak, vagy kevesen járnak ilyen imaházakba, mert az utódok, vagy mi utódok nem veszük talán ilyen komolyan az Isten igéjét, aki szűken, mert szűken alatt, aki bőven, mert bőven alatt. Vagy Kornya Mihályról van egy történet feljegyezve, amikor családjával vacsorához készülődött, és mozgolódást hallott a padláson. És hát sejtette, hogy betörés történik náluk, felment megnézni, hogy mi a helyzet, és hát egy ember próbálkozott volna egy zsák búzát felvenni a vállára, de aki már próbált ilyen 80 kilós zsákot felkapni, az tudja, hogy nem könnyű feladat. És Kornya testvér feladta a vállára, és azt mondta, hogy meghívjuk vacsorára, mert pont vacsorára készülődünk. És az ember, ez a betörő elszégyelte magát, hogy lebukott a faluban, mert ugye ismerték egymást, és azt mondta, hogy biztos szükséged van erre a zsák búzára, majd ha neked is lesz, majd visszahozod. Lement, beszólt a feleségének, hogy terítsél még egyet, mert vendég érkezett. Adakozni olyan helyzetekben, amikor azt mondjuk, hogy na ne, hát ilyen körülmények között, ennyit, így nem. De van, akinek ez ajándéka, van, akinek ez működik, és Isten visszapótolja. Egy másik bizonyságot hadd mondjak el, egy bizonyos McLaren nevű testvérünk, nem a Forma 1-es csapat vezetőjéről van szó, vagy a versenyistálónak a tulajdonosáról van szó, egy másik McLaren nevű emberről, aki Amerikában egy olyan vállalkozást hozott létre, hogy eléggé jól beindult neki az üzlet, és hívő ember révén mindig is adakozott, kapta ezt a kegyelmi ajándékot, és eljutott arra a szintre, hogy nem a tizedet adja oda az Úrnak, hanem a tizedből él, és a 9 darab tizedet pedig ide-oda adakozza. Egyébként az Életszava alapítványt, vagy a World of Life alapítványt ő hozta létre, vagy ő támogatja. Mai napig is működik ez a fajta alapítvány, és az ő támogatásából van sok költségük fedezve. És csak azért mondom, hogy el lehet jutni ilyen szintre is, hogy Isten annyira megállt téged a vállalkozásodban, a munkádban, hogy átalakul a gondolkodásod a pénzhez való hozzáállásról, átalakul a szemléleted arról, hogy mi az, amit az Istennek adsz, mi az, amit Istennek visszaadsz. Noszfajon most volt háladó, és arról beszélgettünk, most inkább én beszéltem, a testvérek hallgatták, hogy Istené a világ mindensége, az Istené az állatok, Isten nem azt a fajta véres áldozatot kívánja tőlünk, hanem valódi megtérés kér, valódi odaszánás kér, mert úgyis minden az övé. mielőtt bárkiben is kérdések vetődnének fel, hogy Istennek szüksége van ezekre a pénzekre, azt kell, hogy mondjuk, hogy nincs. Nincs. Nekünk van szükségünk, mint gyülekezet, hogy ezek a pénzek szolgálják a működést, ezek a pénzek szolgálják a missziót, és szolgálják Isten igényének a terjedését, mert ez Isten dicsőségére van. Azt mondja az ige, Pál mondja a tesszalonikai gyülekezetnek, hogy felbuzdulva irántatok, készek valánk közleni veletek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a mi magunk lelkét is, mivel hogy szeretteinké lettetek nekünk. Itt Pál arról tesz bizonyságot, hogy az adakozó, mint kegyelmi ajándék, ő nem csak a pénzét adja. Nem csak a kocsiját adja, nem csak a házát adja, nem csak az ételét adja, vagy a ruháját, hanem megosztja vele az életét. Közösséget vállal azzal a mozgalommal, szervezettel, felekezettel, csoporttal, személlyel, aki részére ő szolgálni kíván. Kiveszi a részét abból a munkából, talán úgy, hogy megteremti az anyagi javakat, biztosítja ennek az eljutását, és szívén hordozza, és mint lelki ember imádkozik ezért, mint lelki ember kiáll emellett, és hirdeti ő is, hogy az Istennek a dicsőségét szolgálja. Az adakozásról sokat lehetne még beszélni olyan tekintetben, hogy sok területe van. Én azt látom, hogy a Szentlélek bölcs ahhoz, hogy elvezet minket, hogy miben kell és hol kell nekünk ebbe szolgálni. Néhány szót még arról, hogy az adakozó személye milyen kell legyen. A Biblia ír arról, hogy az adakozó legyen szerény, legyen visszahúzódó, legyen titoktartó olyan tekintetben, hogy ne essen abba az ítéletbe, amit az Úr Jézus mond ezeknek a nagy lármás adakozóknak, hogy csörömpöltök az utcán, ott nagy felhajtást csináltok, és akkor ugye, hogy lássa mindenki a ti jó tetteiteket. Azt mondja az Úr Jézus, hogy inkább legyetek háttérbe, hogy a ti jó atyátok lássa, hogy mit tesztek. Mert ő az, aki megfizet mindezért. Nem kell az adakozónak büszkélkedni azzal, hogy ő mit tesz, vagy mennyit tesz, vagy hogyan teszi. Isten látja ezt, és látják azok, akik kapják az ilyen jellegű adományokat, és dicsőítik az Istent. Ez nem a gyülekezet működéséről szóló pénzügyi beszámoló ellen szól, hanem az ellen szól, amikor valaki az erején felül adakozik. És itt mondom, nem a tizedről van szó, csak azért mondtam el, hogy lássuk, hogy ez két különböző dolog. Ez a személy, akit mondtam, hogy ezt az alapítványt támogatja, és a tizedből él, és a maradékot, vagy a 9 maradékot hagyja az Úrnak, ő nem dicsekszik ezzel. Ezt róla egy olyan személy mondta el, aki vendégségben volt nála, és 3 napos vendéglátás után tudta meg ezt a hozzáállását. Adakozó szerénységben végezze ezt a szolgálatot, mert akkor válik építőjévé a gyülekezetben. Mert amennyiben valaki ezzel elkezd dicsekedni, 2 lehetőség van. Az egyik lehetőség, amit a sátán hamar megragad, hogy elbízza ő önmagát, felfúvalkodhat, hogy na, legalább én teszek ezért az ügyért valamit, a többiek pedig nem. A másik lehetőség, amit a sátán meg szokott ragadni, az pedig az, hogy a gyülekezetben, akik nincsenek ebben a helyzetben, kicsinek, semminek érzik magukat, mert azt hiszik, hogy itt a mennyiség vagy a sok nulla számít. Nem az összegek számítanak, hanem a saját erejéhez képest levő adakozás. Az Úr igéje sokat beszél még erről, és kedden, akik el tudunk jönni, tovább beszéljük ezt. A másik ajándék, ami az 1 Korintus 12:28-ban szerepel, a gyámolítás kegyelmi ajándéka, ezt a bevezetőben már mondtam, hogy egy érdekes magyar szó, ki az, aki ezt érti? De most komolyan, tegye fel a kezét. Egy valaki. Mit jelent piros? Már 3-an vannak. Pirosként jelentkezett, elesettek mellé állni minden tekintetben, ennyit mondott a Laci. Igen, a gyámolítás, mint ajándék, segítségnyújtást jelent, támogatást jelent, támogató szolgálat, van is ilyen az egyházban, hogy támogató szolgálat, de én azt mondtam a bevezetőben, és most is szeretném hangsúlyozni, hogy nem kell nekünk a kegyelmi ajándékokból intézményeket csinálni, mint hogy van szeretett szolgálatunk, van támogató szolgálatunk, van az özvegyasszonyokat támogató szolgálat, van a ilyen meg olyan csapatokat támogató szolgálat, ez mind jó és szép, de sokkal nagyobb és tágabb felületen tud ez működni a gyülekezet szintjén. A gyámorítás, mint kegyelmi ajándék, az a hétköznapi szükségeknek az ellátása, vagy a kétkezi dolgoknak az ellátása. Most mind ülnek a testvérek széken. Valaki ezeket a székeket ide behordta. Miben ülnek itt a testvérek? Tisztaságban. Valaki ezt a termet kitakarította. Valaki ezeket a függönyöket felszerelte, valaki feltelepítette ezeket a lámpákat. Sorolhatnám azt a rengeteg dolgot, ami kell ahhoz, hogy otthon érezzük magunkat egy teremben, hogy jól érezzük magunkat egy teremben. Nagyon fontos az, hogy az imaházi padok ne legyenek túl kényelmesek, mert akkor elalszanak a testvérek, de ne legyen túl kényelmetlen, mert akkor elvonja a figyelmüket arról, hogy de rossz ez a pad, és nem figyel oda az ige hirdetésre. Azt hiszem, ez a szék, ez a kettő között van, valameddig kényelmes, utána meg abba kell hagyni az Isten tiszteletet. De fontos az, hogy ha a székek nem lennének szépen sorba rendezve, hanem össze-vissza lennének, akkor megkérdeznénk, ki itt a gondok. Ki nem rakta sorba a székeket? Már kijönne az, hogy valaki hetente ezeket a padokat, vagy a székeket a helyére pakolja. Mert ezek nem így szoktak lenni vasárnap este, nem baj, csak mondom, hogy van, aki ezzel foglalkozik. Vagy van, aki azzal foglalkozik, hogy minden gyertyában égjen a lámpa. Ég mindenhol, jó, oké. Lőrinc bácsi, piros pont. Szóval ez mind olyan szolgálat, ami nem egyfajta lelki munka, nem szellemi munka, de ha ez nem lenne, gátolhatná a szellemi munkának a terjedését, gátolná a mi örömünket, együttlétünket, mert elvonnák a figyelmünket. A gyámorítás elsősorban, ahogy Piroska néni is mondta, hogy elesettek, vagy idősek, vagy kiszolgáltatottak felé szolgálat, fizikai szolgálat, akár az ő ellátásuk, vagy a bevásárlásnak az ellátása, vagy a gyógyszereknek a kiváltása, orvosi ellátás biztosítása. Sok-sok olyan terület van, ahol ez az ajándék működik. Működik a gyülekezeten belül olyan szinten is, amikor testvérek, férfiak is, nők nem itt a liturgikus térben, vagy nem a színpadon, attól függ, hogy milyen imaházban vagyunk, vagy nem itt elő látványos szolgálatot végeznek, hanem háttérben, csendben, észrevétlenül ellátják azokat a szolgálatokat, és hadd hangsúlyozom, hogy szolgálatokat, ami kell ahhoz, hogy a gyülekezet jól érezze magát az otthonában. Ez lehet egy saját imaház, lehet egy bérelt helység. Egy bérelt helységben sokkal több ilyen emberre van szükség, mert ott ki kell pakolni a szószéket, ki kell pakolni a hangszereket, esetleg az erősítést, a számítógépet, a projektort, és a végén ezt mind el kell onnan pakolni, a szemetet össze kell szedni, és erre van 2 óra az Isten tisztelettel együtt. Ezt azért mondom, hogy vannak olyanok, akik ezt olyan örömmel és olyan odaadással tudják végezni, hogy ez kegyelmi ajándék. Ez kegyelmi ajándék, mert van szükség, óriási szükség van erre egy gyülekezeten belül. Vagy van egy másik rendezvény a gyülekezetnek, ami egy külső helyszínen történik, egy evangelizációs istentisztelet. Ott ki kell bérelni a termet meg kell szervezni az odajutást, le kell szervezni esetleg a szeretett szolgálatot, a vendéglátást, sok-sok olyan dolog van, amit el kell látni. És az apostolok, amikor elkezdtek növekedni a gyülekezetek, az elején ők látták el a diakóniai szolgálatot. Azért térek most erre át, mert a diakóniai szolgálat és a gyámolítás, mint kegyelmi ajándék 2 különböző dolog. Azért mondom így, mert 2 különböző szó van rá a Bibliában, azért, mert 2 különböző dologról van szó. A diakónia, mint szolgálat, az egy tisztség a gyülekezetben. Azoknak az embereknek a kiemelése a gyülekezeti tagok közül, akik már bizonyítottak ilyenfajta szolgálatba, segítő szolgálatba, gyámolító szolgálatba, szeretett szolgálatba, vagy az anyagi szolgálatokba, hogy hűségesek, jó sáfárok, és ellátják a gyülekezetnek a háttér, hátterét, és biztosítják a lelki munkának a jó előrehaladását. A diakónus az egy tisztség a gyülekezetbe, majd fogunk erről külön beszélni tavasz környékén. A gyámolítás az nem kötődik tisztséghez, mint ahogy a többi kegyelmi ajándék sem, ezért aki ezt kapja, mindenféle meghatalmazás nélkül tud a gyülekezetbe szolgálni, mert látja a szükségét. Ha egy lelkigondozó lát egy beteg embert, akkor nem kér a lelkipásztortól engedélyt, hogy ha menjen oda megvigasztalni, hanem oda megy és elkezd felé szolgálni. Hogyha a gyámolító kegyelmi ajándékkal megáldott testvér lát szükséget, fizikai szükséget, akkor ő azt automatikusan elkezdi megoldani, elkezdi ellátni. És a legnagyobb természetességgel kell, hogy ez működjön. A jellemzése ennek az ajándéknak, hogy aki kapta, nagy hűséggel, odaadással és szerénységgel, alázattal kell, hogy végezze ezt a fajta szolgálatot, mert nem egy látványos szolgálat, nem egy dicsőséges szolgálat emberi szemmel nézve, hanem mondjuk ki egy másút hegedűsnek a szolgálata. Aki zenész és tudja, mit jelent másút hegedűsnek lenni, az tudja, hogy nehéz. Mert figyelni kell az elsőre, aki az első vonót húzza, illetve a többiekre, akik utána következnek. A gyámolító szolgálat abban is nagy segítséget nyújt, hogy vannak, akik a lelki munkában olyan hatalmas szolgálatot végeznek, hogy az összes idejüket oda akarják adni az Úrnak, és most gondolok egy Billy Grahamre, vagy a fiára, akit jövőre fogunk hallgatni az arénába. Az ilyen nagy kaliberű testvérek visznek magukkal egy csapatot. Ahogy Pál is vitte magával Timóteust, vagy Lukácsot, vagy vitte Márkot magával, vagy Barnabást, ugye. Ezek a testvérek segítették az apostoloknak a lelki munkáját abban, hogy gondoskodtak az ő ellátásukról, gondoskodtak a hétköznapi dolgaikról. Nem Pál ment át a CBA-ba bevásárolni, hogy elmenjen ezzel egy 20 perccel, hanem megbízta vele Barnabást. És Barnabás nagy szeretettel és örömmel, mert ez neki szolgálat volt, elment és bevásárolt Pálnak, és szolgált Pál apostol felé. Addig Pálnak volt ideje készülni az igehirdetésre, volt ideje felkészülni arra, hogy betegeket fog gyógyítani esetleg, vagy olyan szellemiségekkel találkozik, amire neki el kellett csendesedni, hogy Isten igéjét átolvassa, hogy felkészüljön imádságban az Isten tiszteletre, a szolgálatra. Ezek az emberek segítőként ott lehetnek a lelki munkások mellett, és szolgálnak feléjük. Ez nem egyfajta VIP dolog, hogy megérkezik a sztár lelkész, és akkor küldi ki a kólát, én vizet kapok, de ezt szeretem, úgyhogy köszönöm, Kati néni, és akkor kapják a bársonyszéket, meg a lábmasszást, meg amit el tudunk képzelni. Nem erről szól, hanem szükségeknek a kielégítése. Nem a luxus szükségek, vagy a luxus igények, hanem valódi szükségek. Élelemellátása, nyakkendőcsere, ha a lelkész lehette leitt a kávéval. Úgyhogy most szeretett vendégségen voltam, ez a folt, ez reggel még nem volt ott, valakivel a krémessel így gyemeltünk egyet, és ő nyert. Lényeg az, hogy egy nagy szolgáló, hogyha kiáll több ezer ember elé, ő nem állhatna így ki. És a gyámolító, ő intéz neki egy új zakót. Na, én egyszer jártam így, ezt elmondom testvérek, mert ez érdekes, Gyulán megkértek, hogy tartsak imaórát. Mondtam, hogy hát én lazán készültem, hát én nem állok ki egy pólóba imaórát tartani. Mondom, majd, hogyha szereztek rám öltönyt, akkor majd tartok. Hát szereztek. Mert azért mertem ezt mondani, mert Gyulán nem voltak akkor ilyen magas emberek, de valahonnan szereztek egy normális zakót, öltönyt, és rám jött. Inget is szereztek, nyakkendőt, cipőm az volt, úgyhogy így éjfélkor mondták, hogy megvan a szerkó, úgyhogy nyugodtan készüljek. Vasárnap én tartottam az imaórát. Lehet ez egy ilyen kis gonoszság volt a részükről, nem tudom, de hogyha valaki tényleg egy ilyen szükségbe kerül, akkor van ember, akire számíthat. Lehet, hogy itt nem mondtam el, azért merem itt elmondani. Az ifjúsági táborban megfigyeltem az egyik testvért, aki nem is olyan messze az egyik gyülekezetbe tag, és bennünket, vezetőket mindig megkeresett, hogy miben tud felénk szolgálni. És úgy elén úgy zavart, hogy hát ő mit tolakodik ide, meg mit akar ő tőlem, hát én nem, hát kösz, jól vagyok, hát Sany isen ágyon, élvezd a nyarat. De mindig jött, hogy ha kell, akkor hoz nekem egy innivalót, ha kell, akkor ha valakivel kell, beszéljek, de nem személyes, akkor ő elviszi az üzenetemet. És így sok kérdést feltett, és akkor jöttem rá, hogy neki ilyen ajándéka van, hogy ő felém szolgáljon, hogy engem tehermentesítsem, táborvezetőt, hogy ne kelljen nekem innivaló után rohangálni, hanem őt megkérhetem, és neki ez nem megalázó. És jó őt így megismerni, és vele így szolgálni, mert segítség tud lenni, és ez igenis áldás akkor, amikor sok feladatra kell egyszerre figyelni valakinek. Isten nagyon megáldotta és kitalálta, hogy a gyülekezetben legyen elég ilyen testvér, és úgy látom, itt Egerben is van elég ilyen testvér. Legyetek bátrak, akik ezt az ajándékot kaptátok, szolgáljátok azok felé, akik felé tudtok, akár ahogy Piroska néni mondta, idősek felé, betegek felé, titokban, akár itt a gyülekezetben, úgy, ahogy az kell, ahogy kaptátok az Úrtól, mert igenis haszona van ez is adatva, és építi ez a lelki munkát, mert arra adatott ez is. A harmadik ajándék, amit ma veszünk, a könyörületesség ajándéka, ez a Római Levél 12.8-ban található, irgalmasság, könyörületesség ajándéka, a segítségnyújtást, jóságot, kegyelmet, szánalmat, részvételt foglal magában. Ez az ajándék nagyon fontos a lélekmentésben, fontos a lelki gondozásban, és fontos a gyülekezeti életen belül arra, hogy a gyülekezetnek ne csak egy olyan iránya legyen, hogy előre megyünk, és közben elfelejtjük azokat, akik fele szolgálnunk kell. Ezek a testvérek rámutatnak azokra a szükségekre, valódi szükségekre, amik a gyülekezetben vannak, mert ők érzékenyek erre. Azért érzékenyek erre, mert Isten őket érzékenyé tette. Csodálatos lehet ez az ajándék azoknak, akik ezt kapták, mert annyi szükségben levő embert meglátnak, megismernek, hogy nincs az a jó gyülekezet, hogy őket követni bírná. Nagyon érdekes ez, hogy nem ők vezetik a gyülekezetet, hanem besegítenek a vezetésbe, mert nekük olyan szemük, olyan fülük van, olyan óruk van, olyan érzékeik vannak, hogy felismerik a nehézségben levőket. De földön élünk, de pénzből élünk, de korlátaink vannak. Nem tudunk sajnos mindenkit segíteni, nem tudunk sajnos mindenkit pénzzel támogatni, sajnos nem tudunk mindenkit úgy megáldani, ahogy szeretnénk. Kérjük az Istent, és kapunk is forrásokat, kapunk is áldásokat, de sajnos nem jut mindenkire. Több gyülekezet szervez Budapesten hajléktalan missziót, és egy nap, vagy két nap, egy hónapban osztanak meleg ételt télen. És olyan büszkén írják a békehírnökben, meg a saját újságukban, hogy megetettek 250 embert. Hány hajléktalan él ma Magyarországon, vagy Budapesten? 30 ezeren? A 250 fő az mennyi a 30 ezer emberhez képest? 5 egri gyülekezet jól lakik, Eger meg éhen pusztul. Körülbelül. Értjük testvérek, hogy ami könyörületességünk az jó, és Istenre mutat, és annyira fantasztikus, hogy van. De be kell, hogy lássuk, hogy nem tudunk sajnos mindenkin segíteni. A gyülekezet megszervezi nagy erőkkel, sütnek, főznek, ruhákat szereznek, pokrócokat szereznek, és azt meghirdetik szombatra. És vasárnap jönnek ezek az emberek, hozzák az üres edényeket, és azt kell, hogy mondják, hogy ja, ma csak Isten tisztelet lesz, ma csak mennyei mannát kaptok. A szükség nincsen teljesen betöltve, de ott van az érzékenység a gyülekezetek szívében. Jó, hogyha ott van, és kell, hogy ez jellemezze a gyülekezeteinket, a segítségnyújtás. Csak azért próbálom ezt így valamilyen szinten földi keretek közé szorítani, hogy akik ezt az ajándékot kaptátok testvérek, én nem kaptam, ezt tudom magamról, legyetek ebbe engedelmesek azoknak, akik másképp látják ebben a világot, mert Isten lelke a józanságnak a lelke, és a rendnek a lelke. És a gyülekezet vezetői vagy aki a vezetést viseli, vállán hordozza, ő a gyülekezetért felel elsősorban. Akik oda tartoznak, akik Isten népéhez tartoznak, és az ő lelkükkel, az ő lelki fejlődésükkel kell elszámoljon, kell elszámoljunk majd annak idején, amikor az Úr Jézus a számon kéri tőlünk. Tudom, hogy hányan halnak meg óránként éhhalálba. Tudom, hogy hányan halnak meg akár étbetegségben, vagy hányan szenvednek úgy gyermekek, hogy árvák, nincsenek szüleik. Több ezren vannak az ilyen emberek. De mi elsősorban azokra kell figyeljünk, akik körülöttünk vannak, akiket mi tudunk segíteni. A Biblia azt mondja, hogy a mi segítségünk, a mi gazdagságunkból jön a segítség, de ne tegyen bennünket szegényé. Ne kerüljünk mi hasonló helyzetbe, mint ők. Felelőtlen az a közösség, vagy az a gyülekezet, aki mindenét odaadja, és utána működésképtelenné válik. Vagy felelőtlen az a gyülekezet, vagy az a család, most nézzünk egy kisebb sejtet, hogyha a saját gyermekeinek nem ad enni, nem ad ruhát, de bárkit felruház, majd megethet, akik szembe jönnek az utcán. A felelősség így már talán jobban érthető, hogy elsősorban azok fele irányul, akik hozzánk tartoznak, akik a családhoz tartoznak, mert feléjük kell elsősorban szolgáljunk. A könyörületesség abban közös a gyógyítás ajándékával, hogy nem csak a testi szükségekre kell, hogy koncentráljunk, hanem a lelki, szellemi szükségekre is. Ha valaki könyörületességgel néz egy emberre, és látja az ő fizikai szükségét, inkább kell, hogy lássa az ő szellemi szükségét, hogy neki elsősorban Jézusra van szüksége, hogy Istenhez kerüljön az ő lelke, mert sokan vannak, akik jól laknak, mindenféle jót megkapnak, de a lelkük elkárhozik. Egy nagyon híres, nagyon gazdag ember nyilatkozta azt 2005-ben, hogy minden vasárnap elment a Krisna tudatú hívőkhöz, mert nem volt pénze élelemre, és legalább vasárnap jól lakott. És utána folytatta ezt a beszédét, és azt mondta, egyfajta reményt, egy lökést akart adni azoknak, akik fele beszélt, hogy higgy az Istenben, vagy higgy a karmában, vagy amiben akarsz. És akkor folytatta az ő szónoklatát. És ugye elgondolkodtam, hogy egy világ felnéz erre az emberre, mert amit ő tett, amit ő alkotott, az egy nagy dolog, de amit vele tettek a krisnások, az félig jó dolog, mert megetették, amikor éhes volt. És félrevezették az jó Istentől. Ne essünk ebbe a hibába, hogy valakit csak megetetünk, valakit felruházunk, mármint öltönnyel ruhával, de evangéliumot, örömhírt nem adunk neki. Mert akkor eltelik x év, és ha már nem lesz szüksége az élelemre, nem lesz szüksége a ruhánkra, nem lesz szüksége a mi igénkre, a mi evangéliumunkra, mert van eledel a hasába, és van öltöny a testén. Hogyha ebben a területen, ezen a területen kívánunk szolgálni, mindenképp a lélekmentést kell előre vegyük, és hogy kiket tudunk felvállalni, hogy mit bír el ez a gyülekezet, mit bír el a mi erőnk, mert óriási fákba tudjuk vágni a fejszínket. De hogy figyeljünk a Szentlélekre, aki vezet bennünket, a könyörületesség ajándéka, az legyen olyan, ahogy az ige mondja. Vidámsággal, örömmel végrehajtott szolgálat legyen, mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Szellem által való öröm. Mert aki ezekben szolgál, aki ezekben szolgál, az Istennek szerez dicsőséget. Legyetek azért irgalmasok, mint a ti atyátok is irgalmas. Aztán olvasunk arról is az igében, hogy ennek a területnek, ennek a szolgálatnak a területei a gyülekezetnek a missziós végén van, ahol a gyülekezet érintkezik olyan emberekkel, akik szükségben vannak, ezért ez egy nem könnyű feladat. És ezt nem lehet pusztán pénzből, rutinból és szeretetből végezni, hanem ez egy komoly, szellemi, lelki felkészülést igényel, mert itt nem csak testi, éhes emberekkel fogunk találkozni, vagy találkoznak azok, akik ebben szolgálnak, hanem szellemileg éhes emberekkel. És hogyha te nem tudsz csak testi kenyeret adni, amit megeszik, és másnap megint éhes lesz, ha nem tudsz neki mennyei kenyeret adni, akkor nem jutottunk tovább, mint bármelyik világvallás, aki kenyeret oszt a Blaha Lujza téren, a Moszkva téren, itt Tegelben nem tudom, hol szokták osztogatni, lehet, hogy nem, akkor kezdjük el mi osztogatni, hogyha van erre lehetőségünk. Mert mi többet tudunk adni ezen a téren. Mi a mennyei kenyeret adjuk, az örök életet adjuk. Azt mondja Jézus, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Az igében úgy van a görögben, hogy akik már irgalmasságot nyertek, ők tudnak irgalmasságot gyakorolni. Aki ezen a szolgálaton van, ezt az ajándékot kapta, ha nem tudatosítja önmagában, hogy ahova ő eljutott, az kegyelemből van, nem pedig a saját érdeme. Mert ha nincs abban az állapotban, nincs annak tudatában, hogy ő kegyelemből tud szolgálni, akkor ő se tud helyesen kegyelmet, irgalmasságot gyakorolni. Nem eshetünk abba a hibába, nem eshetnek azok a testvérek abba a hibába, hogy a kegyelem tudat nélkül végzik ezt a szolgálatot. És az igaz a többi kegyelmi ajándékra is, mert ha nem kegyelemből, nem a kegyelemre építve szolgálunk, akkor felfúvalkodottság, gőg és bármi, ami elválaszt Istentől, büszkeség jelentkezhet a szívünkbe, és jelentkezni is fog. De mi nem azért kaptuk ezeket az ajándékokat, hogy ezzel felvágjunk, hogy ezzel egymásnak dicsekedjünk, hanem hogy egymás fele szolgáljunk. És hogyha ezekkel az ajándékokkal tudunk szolgálni, Isten erőnk felett meg fog bennünket áldani. És hadd olvassam el még egyszer az alapigét, testvérek. Tudjuk, hogy aki szűken vett, szűken is arat. És aki bőven vett, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte a szívében, ne keftelendül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Amint megvan írva, bőkezűen osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké. Elsősorban ez az ige az adakozásra, a pénzbeli adakozásra vonatkozik, de olvassuk ezt el úgy, hogy bármelyikünknek az ajándékára nézve lehet szűken is szolgálni, lehet bőven is szolgálni, de annak mértékében kapjuk majd az áldást. Istennek az áldása az a munkánknak, a szolgálatunknak a szorzata. És hogyha mi szűken tudunk az Isten országába vetni, ő szűken tudja adni a növekedést. Ha valaki bőven tud az Isten országába vetni, akkor Isten bőven megáldja őt áldással, és bőven fog aratni. Szeretném azoknak mondani, akiknek volt lehetősége, akik tudtak adakozni az imaház építésére, vagy megvásárlására, mindig imaház építésbe gondolkodok, szóval az imaház építésére, felújítására, a hitel törlesztésére, vagy akár most a szigetelésre, volt, aki bőven tudott vetni. Én kívánom azt neki, hogy bőven is arasson. Vannak, akik bőven vetnek olyan területen, hogy kétkezi munkával szolgálnak. Akár a misszióban, akár az épület karbantartásán, fejlesztésén. Isten bőven pótolja nektek vissza ezeket az időket, ezeket az alkalmakat. És én azt látom még, és hadd mondjam ezt bizonyságképpen, hogy ez az ige mennyire működik. Volt egy gyülekezet, ahol nagyon sokan szolgáltak, és sokfele, különböző helyekre elmentek autóval, és kiálltak nagy tapsolással, nagy ilyen diadalíval, átvonultak a Isten tiszteleten, hogy ők itt meg itt szolgáltak is vidéki faluba. Jó, oké, hát glóri, halleluja. És a pénztárosoktól meg tudom, hogy a kilométer pénzt az APEC norma szerint elszámoltatták, kilométerenként 9 forint, a mindenkori, ugye 3 havonta az APEC meghatároz, hogy mennyi forintot fizet ki literenként, és vitték ezt a papírt, kitöltötték, és a gyülekezet meg fizette ki. Na most akkor kiszolgált a X gyülekezet a pénzével, vagy azok az ige hirdetők, vagy zenészek, vagy bizonyságtevők, vagy mikor kiment ki. Ha nem tudja ezt hitből adni, akkor inkább ne is menjen ki. Ha nem tud valaki úgy szolgálni, hogy nem azt nézi, hogy ez nekem mibe kerül. Mert a szolgálatnak ára van, testvérek. Minden szolgálatnak ára van. És nem csak az adakozói szolgálatnak. Akkor azon nincs olyan áldás, nincs olyan erő, abban nincs olyan lendület, amit az Isten tudna pedig adni. Én kívánom azt magunknak, hogy az Úr előtt álljunk meg tisztán és őszintén, átgondolva a mi szolgálatunkat, vagy szolgálatainkat, keresjük egymásban ezeket az ajándékokat, lesz majd több lehetőség, amit már egyszer hirdettem, hogy ezt a tesztet kitöltjük, a kegyelmi ajándéknak a tesztjét, ami nem Biblia, hanem egyfajta mankó, egy segítség, hogy rámutasson, hogy milyen ajándékaink vannak, de a legjobb vizsga, a legjobb teszt pedig az, amikor látjuk egymás életében a gyümölcsöket. Annál jobb, annál 100%-osabb teszt, kérdőív nincsen, mert amikor a Szentlélek által gyümölcsöket termünk, az igenis jó irányba mutat, igenis Isten dicsőíti. Én kívánom, hogy tudjunk ebbe továbbfejlődni, akik ebbe jók, azok maradjanak alázatba, maradjanak a háttérben, ne legyenek dicsekvők, akik ebbe kicsik vagyunk, tudjunk növekedni, imádkozni fogunk most ezért. Két testvért kérek rövid hangos imádságra, hogy álljon az Úr elé a gyülekezet nevébe, és kérje, hogy gerjenek fel bennünk ezek az ajándékok, ismerjük fel, és ezek szerint tudjunk szolgálni. Két testvért kérek rövid hangos imádságra.